Az Aréna mai vendége Kovács László, az Európai Bizottság adó és vámügyi biztosa. Ugye arról beszéltünk a hírek előtt, hogy Kínában miről tárgyalt Hongkong, hogy kerül a képbe?
Hongkong két szempontból is a képbe kerül. Az egyik, hogy ugyan Hongkong nem forrása hamisított termékeknek, és amikor ott európai üzletemberekkel találkoztam, kérdeztem tőlük, itt hamisítanak-e. Mondták, hogy őrültség lenne Hongkongban, olyan magas a munkabér, olyan nagyok lennének a költségek, hogy itt senki nem hamisít. Kínába, a szárazföldi Kínában gyártanak hamisított termékeket, viszont ezek egy része Hongkong érintésével kerül Európába. Tehát, mint tranzit kikötő, a Hongkong világ egyik legnagyobb kikötője, játszik szerepet, ezért Hongkongban én arról tárgyaltam elsősorban, hogy a tranzit szállítmányok szése, ami Kínából jön és Európába megy tovább, ezt szeretnénk, ha nagyon-nagyon komolyan és hatékonyan csinálnák. És Kínával van egy együttműködési forma, amiben most Hongkongot be akarjuk vonni. Ez pedig egy ilyen, ha tetszik, kísérleti program, most három kikötő vesz részt benne. Shenzhen, ez a dél-kínai 20 évvel ezelőtt 10 000-es halászfaluma, közel 10 milliós nagyváros. Shenzhen kikötője, a világ egyik legnagyobb kikötője, azután Európában a rotterdami kikötő, szintén a világ egyik legnagyobb kikötője, és egy Félix Szóv nevű brit kikötő, ez kisebb. Ekrom között létrejött egy olyan rendszer, hogy elektronikus információ cserével pontosan tudják mondjuk Rotterdamba, hogy most mit rakodnak be Shenzhenbe, mikor indul a szállítmány, mikor érkezik, oda-vissza megy az információ, és nagyon szoros, összehangolt ellenőrzés folyik, és közös kockázatelemzés. Most ezt ki akarjuk terjeszteni. Kínában fölvetettem, ők egyetértettek vele, majd Hongkongban is fölvetettem, hogy a hongkongi kikötőt is kapcsoljuk be. Persze azért, mert Hongkong, mint tranzitállomás jön számításba, ne lehessen kikerülni, hogy elindul mondjuk Shenzhenből a szállítmány, vagy Shanghaiból, de Hongkongon keresztül, és Hongkongból már nincs ez a fajta együttműködés, tehát Hongkong bevonása, hongkongiak is nyitottak erre, tehát szívesen kapcsolódnak, közben talán az út tapasztalatain föllelkesedve jelentkezett például a hamburgi kikötő, jelentkezett az antwerpeni kikötő, hogy szeretnének ebben részt venni. Én örülnék, ha minden nagy európai és minden nagy kínai kikötő ebbe partner lenne, és ahol még tovább tudunk lépni, mert ez is része a rendszernek, hogy ismerjük el kölcsönösen Kína és az Európai Unió egymás biztonsági követelményeit, a biztonsági sztenderdeket, ismerjük el kölcsönösen egymás ellenőrzési eredményeit, és még van egy dolog, az Európai Unióban január 1 óta működik egy rendszer, ez a vám és a kereskedelem között egy kereskedelmi partnerség, ami azt jelenti, hogy az a kereskedő, aki megkapta biztonságos vagy elismert kereskedelmi vagy gazdasági szereplő státuszt, amit ki kell érdemelni, évekre visszamenőleg csak olyan cég kaphatja meg, akinek soha semmi konfliktusa nem volt a vámhatóságokkal, ha ezt megkapja, ebben együtt jár egy előnyös vámkezelést, egy gyorsabb, hatékonyabb, előre sorolják, soron kívül nézik, tehát nagyon sok előnnyel jár. Arra biztattam a kínaiakat és a hongkongiakat is, hogy csinálják meg ugyanezt a rendszert. És ha ugyanazok a követelmények vannak ott is, akkor ezt is el lehet kölcsönösen ismerni, és ennek eredménye az lesz, hogy az európai kereskedő a kínai és hongkongi piacon, illetve a kínai és hongkongi kereskedő az európai piacon ugyanolyan könnyítéseket, kedvezményeket kap, mert ne feledjük, a vámnak nem csak az a feladata, hogy ne kerülhessen semmi olyan be, amit nem akarunk, hogy bekerüljön, az is a feladata, hogy a legális, tisztességes kereskedelem minél gyorsabban, minél zökkenőmentesebben mehessen, jöhessen, mert ez meg versenyképességi kérdés.
Hol tart most Kína ebben a fejlődésben? Ugye azt már megszokhattuk, és itt most az eredeti, nem a hamisított termékekről beszélek, hogy gyakorlatilag hát majdnem mindent Kínában gyártanak, vagy hát legalábbis a Távol-Keleten, de hát nagy részt Kínában. Ez meddig tarthat?
Mindaddig tart, amíg egy cég Kínában jelentősen olcsóbban tud előállítani olyan terméket, ahol nincsenek minőségi problémák, mert annak nincs értelme, hogy egy világcég abban járassa le magát, hogy egy Kínába kihelyezett termelés eredménye azután eladhatatlan legyen, mert nem megbízható a termék. Mellesleg nem csak a hamisított, hanem a biztonságos termékek kérdését is fölvetettem, mert az is ugyancsak veszélyes, hogyha egy nem hamisosított, tehát nem egy európai márka védjegyével ellátott, hanem egy kínai termék jön, mint gyermekjáték, és mondjuk a gyereket megrázza az áram, vagy fölrobban a kezébe. Tehát a termékbiztonság is egy fontos kérdés. Na, ennek nem szabad sérülnie, és ugyanakkor a termelésnek gazdaságosnak kell lenni. Ez egyébként egy természetes iránya a világgazdaságnak, a világkereskedelemnek, mondjuk úgy, hogy a globalizációnak, és ebben nincs is semmi rossz, csak amikor persze, mondjuk emlékszem, amikor 2 évvel ezelőtt a bizottságban hetekig téma volt a kínai tetiláruk inváziója, nem is lehet ezt másnak nevezni, mint inváziónak, amikor hihetetlen mennyiségbe özönlöttek be Európába az olcsó fehérneműk, az olcsó textiláruk, kötött áruk, és hát ez azokban az európai országokban, ahol jelentős a textili, Magyarországon is azért még van komoly textilipar, munkahelyek tízezreiről vagy európai szinten millióiról van szó, hát egyáltalán nem mindegy, hogy ezt az ipar tönkreteszi a hihetetlen olcsón bejövő kínai áru, illetve a Kínában előállított termék is le tudja nyomni az árakat, ami nem baj, csak ha munkahelyet veszélyeztet. Tehát itt mindig figyelni kell azt is, hogy ha a vásárló azt szeretne minél olcsóbban, persze elfogadható minőségű terméket venni, de az a vásárló, aki egyben munkavállaló egy textil, az megélvezteni a munkáját. Tehát ez egy nagyon kényes egyensúly, amit itt kell a foglalkoztatás kérdésében, meg a olcsó és biztonságos termelés kérdésében, úgyhogy a bizottságban ez rendszeresen ismétlődik, legutóbb például az energiatakarékos égők gyártásával kapcsolatban, illetve kínai beáramlásával kapcsolatban volt vita, és természetes itt más, mondjuk a Philips cég érdeke, ami a termékeinek a nagy részét Kínába állítja elő, és mondjuk más néhány német cég érdeke, amelyek viszont döntően még ma is Németországban állítják elő.
Igen, és ez amiatt is érdekes kérdés, mert Kínának meg nyilvánvalóan az az érdeke, hogy minél több munkahelyet teremtsen. Tehát most gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy Kína a nyugati világ, a nyugati gazdaság gyártó bázisa. Ha úgy tetszik, tehát gyakorlatilag a munkahelyek jelentős részét tulajdonképpen az Európai Unió, illetve az Egyesült Államok állítja el, vagy teremti meg. Arra lehet-e látni tendenciát, mert ugye most valószínűleg abban a folyamatban tartunk valahol egy ponton, hogy Kína ezeket a fejlett technológiákat eltanulja, megtanulja. Azért is hamisítanak nyilvánvalóan nagyon sokat, mert ezeknek a, amit hamisítanak, annak nagy részét az eredetiben is ott gyártják. Mi lesz, hogyha nagyobb mértékben, vagy jelentősebb mértékben jelennek meg az eredeti kínai termékek?
Én azt gondolom, hogy a kereskedelemben ez természetes, és az Európai Unió a szabad kereskedelem híve, a protekcionizmust azt eleve ellenezzük, tehát amikor egy ország mesterségesen védi a piacát, mert a verseny a fogyasztók, a vásárlók szempontjából jó dolog. Hát, hogyha olcsóbban kerülnek be termékek, illetve kerülnek a piacra, és ráadásul ezek minőségben is versenyképesek egymással, az a vásárló érdekét szolgálja. Tehát ezt az Európai Unió megakadályozni. Amiben mi versenyelőnyben vagyunk, és azt gondolom jó lenne, ha maradnánk is, ez az igazán fejlett korszerű technológiák. Tehát ebben Európának van egy előnye, és ezt meg kell tartani. Ezért mondjuk azt, hogy többet kell költeni kutatásra, fejlesztésre, innovációra, és hagyd mondjam, a 2008-as év költségvetése az első, amikor erre nagyobb összeg jut, mint a mezőgazdasági termelés támogatására, ami hát ugye fontos, de nem igazán az a húzó ágazat az európai országokban. Ez tehát ez a technológiai előny az, ami Európa javára szól. Ugyanakkor mondok egy másik dolgot, hogy abban nem akarunk Kínával versenyezni, hogy olyan munkabéreket fizessenek Európában, mint Kínában, mert azt hiszem, hogy nagyon hamar kitörne a lázadás. Aztán nem akarunk abban sem versenyezni, hogy olyan keveset költsünk munkavédelemre, mint Kínában, vagy olyan keveset költsünk környezetvédelemre, mint Kínában. Tehát ezek jelenleg a kínai ipar versenyképességének a legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb tényezői, ezek, amiket felsoroltam, és ebben nem akarjuk Kínát legyőzni, mert azt gondoljuk, hogy az életminőséghez hozzátartozik a munkavédelem, hozzátartozik a tisztességes munkabér, hozzátartozik a környezetvédelem.
Hát nem, hogy nem akarunk versenyezni, hogyha már említette a környezetvédelem védelmet, akkor a környezetvédelem terén éppen, hogy meg akarjuk győzni őket arról, hogy jobban figyeljenek oda erre. Ebben figyelhető-e valamiféle változás, ugye a különböző klímakonferenciákon az IPCC, a Nobel békedíjat kapott csoport terveiben is az szerepel, hogy a közeljövőben létrehoznak egy olyan megállapodást, amiben már a kiotói szerződéshez képest nem 2%-ot kellene csökkenteni, például a szén-dioxid kibocsátást, hanem jóval jelentősebb mértékben 30-40, akár 50%-kal, és hát nyilvánvalóan ez nem sokat ér az ilyen nagy államok, mint Kína és India nélkül.
Megtegyük hozzá az Egyesült Államokat.
Meg az Egyesült Államokat.
Ezek a legnagyobb szennyezők. Nos, az Európai Unió ebben is egyfajta élen járó szerepet tölt be, és azt gondolom, hogy ez így van jól. Például az Európai Bizottság januárban, tehát most egy éve, kialakított egy olyan stratégiát, ami az energiaellátás biztonságát, az importtól való függés csökkentését szolgálja, és egyúttal fékezi a klímaváltozást, fékezi a globális felmelegedést. Egyrészt igyekszünk sok irányúvá tenni az energiabeszerzési forrásokat, a szállítási útvonalakat, növelni az energiahatékonyságot, hogy ugyanannyi energiával több teljesítményt lehessen előállítani, mondjuk több terméket, vagy hogy ne legyen a jelenlegihez hasonló mértékű az energiaveszteség lakóépületeknél, vagy máshol, tehát az energiatakarékos technológiákat építkezési támogatjuk, és mindezzel, mindennek eredményeként csökkentjük a széndioxid és más üvegházhatású gázok kibocsátását, mert ezek okozzák az éghajlatváltozást, a globális felmelegedést, és egy nagyon ambiciózus célokat fogalmaztunk meg, ezt azután az Európai Unió csúcsértekezlete tavaly tavasszal Berlinben elfogadta, és most nemrég a bizottság tovább dolgozta ezeket, már konkrét formákban fogalmazott meg akciókat, célokat. A fő célok azok változatlanok, 20%-kal csökkenteni az energiafüggést, pontosabban növelni az energiahatékonyságot, tehát a fogyasztást ennyivel, a fajlagos fogyasztást ennyivel csökkenteni, 20%-kal csökkenteni a széndioxid és más üvegházhatású gázok kibocsátását, mindez 2020-ig, 10%-ra növelni a bioüzemanyagok arányát, 20%-ra növelni általában a megújuló energiák részarányát az energiafelhasználáson belül, és például azt mondja az Unió, ha más országok is részt vesznek ebbe, akkor készek vagyunk egy 30%-os kibocsátás csökkentésre is, ha egyedül vagyunk benne, akkor viszont 20%-ot vállalunk, mert itt megint bejön a versenyképesség kérdése. Borzasztó fontos dolog a klímaváltozás lefékezése, a globális felmelegedés lelassítása, de olyan áron nem lehet, hogy a világ gazdaságban, a világ folyó versenyben behozhatatlan hátrányba kerüljünk, mert akkor meg munkahelyek kerülnek veszélybe, meg akkor a gazdasági növekedésben maradunk le.
Az Aréna vendége Kovács László, az Európai Bizottság adó és vámügyi biztosa, akivel folytatjuk a beszélgetést a hírek után.